Csabi gyűlöli a... Nem tudom, mi gyűlöl téged?
Az univerzum.
Nem. Szűkítsük már le egy kicsit.
Tehát a technika mostanában. Én nem tudom, most az előző pár adás, az ténylegesen ilyen soha nem látott technikai issúkkal indul. Most is ilyen, nincs hang a Google Meet-en, elmegy az internet, komolyan nevetséges.
Ez valami... mind azért van, mert megpróbálsz Chrome nélkül élni.
Igen. Valószínűleg igen.
Pedig már a Mad Max-ből is tudjuk, hogy a Chrome az nagyon fontos.
Hú, de jó volt.
Ez így nagyon mediocre, Csabi, hogy nem krómozol.
Hát ez van. És V8-asom sincs.
Nincs. De ha tehetnéd, gitároznál egy teherautó orrára kötve.
Micsoda, persze. Bármit csinálnék egy teherautó orrára kötve. Na hát egy újabb borús, taknyos, téli, őszi, esős, mocskos reggel, mi meg itt ülünk és vesszük föl a dolgot.
Minden bizonnyal, amikor ezt elkezditek használni, valószínűleg még mindig ugyanilyen idő lesz. Talán már nem reggel, hanem mondjuk délelőtt, vagy dél
körül. Használni. Imádom, hogy a használni szót használtad arra, amikor meghallgatják az adást.
Használ?
Azt mondtad, hogy használ, amikor elkezditek használni.
Úristen, ez valami elszólás lehetett. Én hallgatni akartam mondani. Vagy na mindegy, szóval lehet, hogy akkor ilyen elszólásom volt. Fú, szóval ma én vagyok a témás ember, mert ez a hanyadik adásunk, te?
94.
94, Jézusom, az... Te, én mindig elámulok rajta, hogy azok, akik 94-ben születtek, ők már 28 évesek.
Nekem nem ez a durvább, hanem hogy azok az emberek, akiknek kettessel kezdődik a születési évük, azok is 22 évesek már.
Ja. Már van, aki nem élt az előző évezredben, és már ihat alkoholt. Sőt.
Igen.
Sőt, már gyereke van.
Ja, hát igen. És nemrég hallottam egy ilyen beszélgetést, hogy valaki, aki a 9-11-nél még nem élt, az milyen? És hogy most már egy felnőtt ember, aki mondjuk egyetemre jár, vagy munkahelyre.
9-11.
És hogy nem létezett, amikor mi néztük a Szellő Istvánt, hogy mutatja a tornyokat.
Fú, nem az, hogy néztük, hát én rohantam haza a barátnőmtől a buszhoz, azzal hazamenjek, és ott nézzem a tévében, hogy mi történik, mert úristen, lehet, hogy kitört a világháború, és vajon hazaérek-e még a busszal, vagy már jönnek a bombák.
Ez annyira érdekes egyébként, hogy most mennyire jelen életkorunkban nem feltűnő a köztünk lévő korkülönbség, de hogy te úgy fogalmaztál, hogy a barátnőttől mentél haza 9-11 híreket nézni. Nekem az az emlékem, hogy azt hiszem ötödikes vagyok, és írom a matek leckét. és csörög a telefon, hogy kapcsoljam be az RTL híradót. Igen.
Na hát, de akkor téged matek leckéírás közben, de legalább otthon családi körben értek volna a bombák.
Hát igen, és utána úgy hetekig voltak rémálmaim, hogy repülők esnek le a környékünkön, szóval az engem eléggé megviselt annó gyerekként. Az volt az első kapcsolatom a valósággal, talán lehet így fogalmazni.
Ja, akkor elhitted, hogy ez egy törékeny kis világ.
Aha, abszolút.
Hú, te ilyen, de ez egy tök jó dolog, ebbe elmehetnénk, már mint tök jó dolog, mint téma, de most nem ezzel fogunk foglalkozni. Kicsit a te mintádra én is egy ilyen kis vegyes dolgot hoztam, de azt már talán a hallgatók tudják, hogy amikor én ilyen vegyes dolgokról beszélek, az általában valami könyv, vagy valami nem olyan régi élmény. Például konferencia, ami pont tegnap volt, de azzal még várunk egy kicsit, szóval könyv. Megint hallgatok könyvet, mert szerintem hallgatni jó könyvet sokkal Fú, és most amikor elmondom, hogy milyen könyvről van szó, akkor majd mindenki mondhatja, hogy ez milyen hipokrata dolog, vagy ilyen képmutatás, de hogy én azért szeretek könyvet hallgatni, mert közben lehet más csinálni, például menni az utcán és figyelni arra, hogy nem ütnek el, mert én egyébként volt olyan szokásom, hogy könyvvel a kezemben sétáltam az utcán.
What?
Igen, sétáltam a járdán, és olvastam, és kikerültem a kátyúkat, meg az embereket, nem mentem át a piroson, meg ilyesmi, és ehhez nem kellett különösebben figyelnem amúgy, mert ez így perifériából ment.
Oké. Okay.
Jó, ettől függetlenül kívülről úgy nézhettem ki, mint a kis hátizsákos kapucnis gyerek, aki könyvet szorongat a kezében, amit így néz lefelé, és azt olvas, miközben megy előre. Mindenki gondolja végig, hogy bármiféle sztereotípia, vagy nem tudom, zsigerből feltörő inzultus az, ami erre a reakciója. Én nagyon élveztem egyébként, van egy-két tök jó könyvéleményem, amiket például az Ender's Game, ami magyarul Végjáték címen fut, annak az egyik kulcs momentumát egy lépcsőházban felfelé a lépcsőn haladva olvastam el, és meg kellett állnom a lépcsőházban a lépcsőn is. Egy pillanatra venni néhány levegőt, hogy mi van, aztán menni tovább, mert éppen a munkába érkeztem akkor még a prezihez. Szóval... Na, szóval könyvek. Én szoktam olvasni a könyveket, de mostanában sokkal inkább hallgatom, és mielőtt rátérnék arra a könyvre, amiről beszélni akarok, csak egy kis gyors kitérő, hogy most felváltva hallgatok kettőt, és az egyik egy nem fikciós könyv, egy szakmai, arról fogok majd mindjárt beszélni, a másik viszont a God of War, az előző God of War-nak a regény átirata, ami egy igazán laza és élvezhető regény egyébként, mert pontosan annyi, hogy mondjam, ilyen irodalmi bonyolultság van benne, mint amennyi a magában a God of War-ban. Tehát rémegyszerűen követhető a történet, és érzi is rajta az ember, hogy ez egy videójátéknak az átirata. Videójáték. Szóval, egy ilyen játéknak az átirata. Ettől függetlenül viszont egy nagyon jó élmény, és azzal a céllal kezdtem el hallgatni, hogy amikor a játék közben nem tudtam figyelni bizonyos történeti részletekre, azokat majd jól föleleveníti bennem, és majd lehet, hogy emiatt meg kedvet kapok a folytatáshoz is, ami nemrég jelent meg, ez nem a reklám helye. Szóval God of War, bármi kommentet, te Csabi, te játszottál a God of War-ra?
Nem, bocsánat, én most csak egy kicsit elkalandoztam, és lehet, hogy mostanában túl sok pszichológiai dologgal foglalkozom, de hogy amit eddig meséltél ebben a podcastben, az alapján én azt kell, hogy megállapítsam, hogy te nagyon-nagyon sok felé szeretsz figyelni.
Igen.
Tehát, hogy mondjam, én belegondolok abba, hogy nekem ezeket a dolgokat kéne csinálnom, hogy utcán olvasok könyvet, meg egyszerre hallgatok két könyvet, miközben dolgokat csinálok a világban, és így elfog az ilyen, nem is tudom, ilyen feladatszorongás, hogy úristen, ezt vajon sikerül-e? Nem tudom, tehát hogy nekem semmi nem hangzik kikapcsolódásnak azok közül, amiket eddig mondtál, de tök jó, hogy ilyen mások vagyunk, nekem én nem tudnám ezt csinálni.
Hát az, hogy mások vagyunk, az tök jó, mert én támogatom azt, hogy legyenek az emberek sokszínűek és változatosak, viszont ez pont, amit mondtál, az jól leírja azt, hogy mi a probléma a világgal, és miért kezdtem el olvasni a Johan Harinak a könyvét, ami angolul Stolen Focus, magyarul Tönkretett figyelem címen fut.
Ez tökéletes lecsapás ennek.
Igen, akkor sikerült felvezetnem, hogy szerintem nem vagyok egyedül egyébként azzal, aki így nem tudom, 5-6 féle entertainmentet és munkát próbál ilyen tányérpörgetés stílusban egyensúlyozni, és mindenre odafigyelni, és mindent kis apró darabokban fogyaszgatni. Mert ugye ezeket nem lehet egyszerre, tehát hogy az ne legyen olyan illúziónk, hogy amikor én könyvet hallgatok az utcán, akkor én nem tudom, hogy mi mellett megyek ám el. Kb. A figyelmem, tehát az agyamnak az a része működik a környezetemmel kapcsolatban, hogy ne üssön az autó. De hogy például bemegyek a boltba, és venni kell valamit, már észrevettem, hogy kikapcsolom, mert ha elkezdek figyelni a polcon lévő dolgokra, akkor már nem figyelek arra, ami a hangos könyv mond. Szóval nem tudunk egyszerre sok dologra figyelni. Az egy illúzió, hogy egyszerre több dolgot csinálunk, mindig egy dolgot csinálunk, csak nagyon gyorsan váltogatunk közöttük. És az elmúlt évtizedben ezt olyan szintre fejlesztettük, hogy nem is tudom, hogy a fejlesztés szó, a jó szó erre, mert igazából csak csináljuk, de ez nem jó.
Hát ez nem, hogy nem jó, ez rettenetes, és szerintem rengeteg dolgot befolyásol. Tehát szerintem önmagában az, hogy tehát igen, amit meg is fogalmaztál, hogy nem tudsz odafigyelni arra, amit a hangoskönyv mond, hogyha bemész és nézegeted, hogy milyen csokit vegyél, hát persze, de hogy én azért élnék a gyanúperre, hogy addig se tudtál. Tehát szerintem azért az írónak a szándéka, amikor azt a történetet megírta, nem az volt, hogy te közben arra figyelj, hogy jön a 4-es 6-os. Szóval nem tudom, most nem akarok álszentkedni, én ugyanezeket a dolgokat csinálom, csak mással. Tehát például én, amikor éppen nincsen olyan sorozatom, amit ilyen nagyon nagy érdeklődéssel nézek, mondjuk egy feszült dráma, vagy valami pörgős komédia, akkor azért úgy ránézegetek a különböző social feedjeimre, miközben megy a sorozat, néha kimegyek WC-re úgy, hogy nem állítom le, mert azért annyira nem érdekel, és ilyenkor, hogyha egy minimálisan megszólal bennem az egészséges felnőtti tudatosság, akkor azért úgy a saját kezemre csapnék, hogy haló, te most mit csinálsz? Hogy valójában, hogyha ennyire nem érdekel, akkor miért adod neki az idődet? Tehát, hogy ennél mennyivel többet érne csak simán a kanapén ülni csöndben, mert még az is jobban kikapcsolna, mint valami, ami nem érdekel.
Hát jó, tehát, csak ez az, hogy most már vannak ilyen dolgaink, hogy szeretnénk tudatosan kikapcsolni, és ez már arra a baz irányba mutat, amiről a könyv is szól. Ez a Johann Harris könyv az, amiről igazából beszélni akarok, és aminek egy részét már meghallgattam. Ebben a fickó arról beszél, hogy tulajdonképpen teljesen hijackelte, eltérítette az életünket az, hogy értesítések jönnek minden percben. Gyakorlatilag átlagosan 3 percnél többet nem koncentrálunk egy felnőtt emberként egy-egy dologra, egy huzamban, mert rögtön váltunk át valami másra, és ez a szétaprózott, megosztott figyelem, ez teljesen tönkreteszi nem csak az élményeket, de a hatékonyságunkat is, mert nem tudunk rákoncentrálni arra, amit csinálunk, mindent csak ilyen kis darabokban fogyasztunk és művelünk, és hát, hogy ez csak romlik, és már a jelenlegi legfiatalabb generáció már tulajdonképpen ebben nő föl, és hadd vasvillázzam és fáklyázzam meg egy kicsit a TikTokot azzal, hogy gyakorlatilag néhány másodperces vagy egy-két perces videókkal árasztja el az emberek agyát.
Hát a TikTok egy drogdíler gyakorlatilag.
Van a könyvben egy ilyen dolog, hogy azt tapasztalták, tehát azért kutatják ennek a hátterét, és kutatják azt, hogy mi a jó. És ugye egy gyereknek például az érzelmi fejlődéséhez nagyon sokban hozzájárul, hogyha tud azonosulni karakterekkel. Tehát teszem azt, amikor könyvet olvas, és tud a karakter, megismer egy karaktert, hosszú ilyen történetíven keresztül azonosul az ő problémáival, sikereivel, kudarcaival, ez segít az érzelmi fejlődésében. Mindenki, aki azt mondja, hogy a gyerek ne nézzen tévét, egy kicsit dibankolnám, még a tévé is tud ebben segíteni, hogyha például megnéz egy egész estés filmet az a gyerek, vagy végignéz egy sorozatot, amiben van karakterfejlődés, amiben lehet kapcsolódni, lehet ugyanúgy segít átélni ezeket az érzelmi változásokat, az is tud segíteni. Viszont már egy ilyen egy epizódos valami, amiben van egy karakter, akit soha többet nem látunk, az nem ad semmit.
És akkor ez egy 7 másodperces TikTok videóban van egy karakter, aki leesik a tetőről, és utána tadadadá, az meg aztán végképp
pontosan.
Egy ilyen...
Pontosan, és akkor ezt rakd össze egy órás összefűzött fél videó sorozattá, amiben hát... gyakorlatilag senki nem egy igazi ember. Mert hogy abban a néhány másodpercben, amíg vele történik valami rossz, addig nem lehet empatizálni, maximum a fájdalmát meg a kínját tudod elképzelni annak a fizikai lénynek, aki ott van, de az égvilágon nem ad semmit.
Hát figyelj, egyébként, ha belegondolsz, a régi időkben is voltak ezek a különbségek, hogy mondjuk nekem a kedvenc mesém a Mici Mackó volt, de hogy ezzel fura voltam az osztályban, mert az gyerekeknek való, az nem jó, az béna, viszont a Dragon Ball az milyen jó, én meg azt nem értettem, mert hát ez nem szól semmiről, ebben csak ordítoznak és verekszenek. Tehát nyilvánvalóan most nagyon kisarkítottam, mert a Dragon Ball világa ennél sokkal komplexebb, de hogy ezt így 8 éves koromban nyilván nem láttam át, csak azt, hogy hát itt verekszés van, ez nem jó, ez nekem nem tetszik. Na mindegy, tehát régen is voltak felszínes, meg mély dolgok, és a mai napig is van, tehát az egyik fele a TikTok, a másik fele meg az, hogy például a Pixar, meg a Disney mesék, azok ilyen meglepően érzelmileg és társadalmilag komplexek tudnak lenni, amellett, hogy nagyon szépek és lekötik a gyerekeket vizuálisan. És amúgy a kedvenc ilyen gyerekneveléssel kapcsolatos témámat kinyitja ez az egész dolog, hogy vajon te, mint szülő, hogyha azt a döntést hozod, hogy mondjuk itt olyan 3 éves koráig semmi képernyő, és akkor szépen ilyen rendes embert akarsz belőle nevelni, hogy tudja értékelni a rendes dolgokat, ugye ezt így meghúzod a saját értékrendet szerint, és mondjuk úgy megy iskolába 6 évesen, hogy van még képessége a tartós figyelemre, tudja értékelni a 90 perces mesét, nem látott még életében TikTokot, akkor te valójában egy érett, boldog, kompetens embert neveltél, vagy egy fura különcöt, akinek nem lesznek barátai?
Tehát kitártad ezt az ajtót rendesen, és kiömlött belőle ez a fajta kettősség. Szerintem mindkettő igaz, és méghozzá azért, mert szerintem a mai világban ahogy te fogalmaztál, meg a mi megfogalmazásunkban az érett felnőttség, amire felkészítünk valakit, az fura.
Hát igen, de pont ezt mondom, hogy igazából, ha belegondolsz, ez a mi felnőtt életünkre is igaz egy picit, hogy te sem, meg én sem tudunk beilleszkedni péntek este egy technopartiba, a pultnál, a beszélgetésbe, a fociról, érted? Tehát mi is furák vagyunk, mert itt egy podcastben, az interneten éljük ki a kis beszélgetéseinket, ez a társadalom többsége számára ilyen fura geek dolog, és mi bénák vagyunk. Tehát...
Nekem az az elképzelésem, hogyha én valakinek, akinek ez a szórakozása, azt mondanám, hogy én egyáltalán nem csinálok ilyet, akkor max visszakérdezni, és hát de akkor mit csinálsz? Nézed otthon a tévét? És hogy szerintem ennyire le van szűkítve az, hogy mivel is lehet foglalkozni. Ez szerintem nagyon sok embernek a problémája egyébként, hogy mivel töltse az idejét.
Hát és ugye bármivel töltheted már kb., mert mindent lehet, mindent szabad, csak hát csak pont ugye ez a végtelen lehetőség, ami annyira... Figyelj, engem is nyomaszt. Tehát, hogy nekem is problémám ez, hogy ha bármit csinálhatok, akkor mi az, amit én tényleg csinálnék.
De várjál, és akkor még pluszba ott van az, hogy jó, de ha már csinálok valamit, az legyen már valami értelmes. Tehát, hogyha már van benned egy ilyen jellegű, nem tudom, intellektuális étvágy, akkor már azt mondod, hogy na jó, de most nehogy már azzal menjen el az este, hogy zombulok a Netflix előtt. Hanem legyen már valami értelme, legyen már valami haszna, uram, bocsá, és akkor ez megint egy ilyen dolog, hogy miért kell hasznosnak lenni a szórakozásnak. De hogy már annyi minden van, tehát nem az van, hogy van az esti program, és akkor az annyi. És hogy minden estére volt valami esti program régen.
Nem tudom, apám meséli mindig, hogy az ő apja, aki, mit tudom én, a 70-es, 80-es években volt dolgozó 40-es férfi, hogy egy darukezelő volt egy gyárban, És hát ugye, hogy ő, és mindig ezt meséli apám, hogy neki az a képe a saját apjáról, hogy reggel mire ő fölkelő, már nincs otthon, de hazajön délután 2-3 között, mert addig tartott a műszak a gyárban, és megöntözte a kertet, kiolvasta az újságot, elszondított a fotelban, onnan ugye egy óra múlva megébredt, akkor mondjuk megvacsorázott, utána átült a másik fotelba, amikor már volt tévé, akkor még egy kicsit ment a tévé, de nem figyelte, és ilyen 8 órakor csak így a fotelból átdőlt az ágyba és elaludt. És hogy ő így élte le a felnőtt életét, és hogy ez, ebben semmi furcsa nem volt. Ledolgozta a dolgát, miért erőlködne utána tovább, és ez régen oké volt. Na most én egy ilyen élettől 48 óra alatt megőrülnék, és valójában miért?
Azért, mert megmutogatta neked az interneten a nem tudom hány ember, hogy mennyi mindent lehet még az időddel csinálni, és mekkora gáz vagy, ha te ezeket nem csinálod. Vagyis nem, bocs, ha nem akarod gáznak érezni magad, mint én ebben az influencer videóban, akkor csinálsz ilyen dolgokat.
Ja, és ez teljesen hamis ez az egész, tehát nem tudom, tehát hogy van nyilvánvalóan egy, tehát azt szerintem egy jó dolog, hogy az emberekben kialakult egyfajta igény arra, hogy ne az legyen, ami az alapcsomag része, és mit tudom én. És amúgy még az se baj, ha valakiben nem. De akiben kialakult, az viszont nagyon-nagyon hamar át tud esni a ló túloldalára ebben. És pont ez az, hogy ez a büntetem magam, meg nem értékelem magam, hogyha 2 napot azzal töltöttem, hogy néztem a Netflixet. Szóval... És amúgy ezt még az elején jutott eszembe, hogy amit te mondtál, hogy ez a fókuszvesztés, meg a szétaprózódás, meg az egy nap 15 dologba kezdek bele, hogy ez szerintem végső soron az önértékelésünknek rettenetes. Mert tehát nem az van, mint ami nagypapámnak volt, hogy nekem az a munkám, hogy kezelem a darut, odébb dobom azt a konténert, és utána kész vagyok, megkapom fizetésemet, és hazamegyek, hanem tehát nincs egy dolog, amiben neked meg kell felelni, hanem minden nap generálsz 10-et. És nyilvánvalóan nem fogsz mind a 10-ben hát jól teljesíteni.
Ennek az az oka, amit az előbb is mondtam, hogy hogy a világ azért, hogy fölhajtsa a dolgok iránti igényt, és pörgesse a gazdaságot, el kell hitetni az emberekkel, hogy az övék lehet minden, mindent meg lehet venni, mindent meg lehet szerezni. Ehhez nagyon sokat kell dolgozni, nagyon sok pénzt kell keresni, és nagyon sokan nem fognak elég sok pénzt keresni ahhoz, hogy mindent is megszerezzenek, amit nekik akar adni, vagy nekik kínál a világ. Ők ezért keresik az alternatívákat, hogy mégse érezzék úgy, hogy kimaradtak a dolgokból, és kész, itt vagyunk abban, hogy egy folyamatos mesterséges szükségletkielégítés, tehát fölépítettek a kis Maslow piramisunknak az aljából, kilögdöstek dolgokat, és a helyére rakták ezeket a teljesen fölösleges dolgokat, és ezekért küzdünk, ezekért kínlódunk nap, mint nap, és próbáljuk, hogy jaj, minél gyorsabban elvégezni a munkát, hogy utána legyen idő azokra a dolgokra, amiket eladott nekünk a, nem tudom, a tudatmódosító média.
Hú, ez nagyon alusisakosan hangzik.
De hallod, tehát a maga könyv is írká róla, hogy igen, tehát neked van az a nagyon számomra megmosolyogtató, de teljesen értem, hogy miért gondolatod, hogy minket lehallgatnak, és utána majd akkor az jelenik meg a reklámokban, mert hogy másképp ez hogy lehetséges. És a könyv egyébként beszél róla, hogy egyszerűen annyira jól ismer az algoritmus, sokkal jobb és jobban ismer téged, mint magadat. Ja, apropó, aki hallgat minket, talán tudja, mi az algoritmus, aki nem hallotta még ezt a szót, vagy nem tudja, hogy mit jelent. Ez egy bizonyos bemeneti információból kimeneti információt gyártó dolog. Tehát átalakítja a bemenetet valamilyen kimenetre, én így fogalmaznám meg, és a bemenet az az, amit te csinálsz, a kimenet pedig az, amit utána mutat neked a képernyő, és ez az algoritmus neked már olyan okos, hogy meg tudja mutatni azt, amit csak szeretni fogsz majd, amit akarsz csinálni, mert azt akarja elétárni, amire szeretne téged ösztönözni, hogy nézd. És ezért gondolod azt, hogy olyan gyorsak, hogy még csak most gondoltam erre, és már itt van. Nem, azért gondoltál rá, mert már napok óta azt szeretnék, hogy erre gondolj.
Egyébként biztos vagyok benne, hogy ez a nagyobb százaléka. ennek. Most ezt nem akarom ezt az ajtót kinyitni, de...
Erről már sokat beszélgettünk.
Igen, tehát hogy én nem... Az túlzás, hogy én ebben hiszek, vagy nem, tehát hogy nem szeretnék ilyen konteó hívő...
Viccesen fogalmaztam egyébként.
Értem. Tehát én azt hiszem úgy szoktam fogalmazni, hogy nem lennék meglepve. Tehát, hogy én biztos vagyok benne, hogy a szemesere benne a Zuckerbergnek, hogyha az ISF-nek a 7.2.6-os pontjába beleírná, hogy egyébként azzal, hogy te regisztráltál a Facebookra, visszavonásig hozzáférést adtál a mikrofonodhoz. Valószínűleg ez így nincs benne, de nem lepődnék meg, hogyha valami furmányos jogi formában mégiscsak erre. Mert technika lehetőségük van rá, ezt fejlesztőként tudom, tudod te is.
Csak annyit akarok ebbe hozzátenni, hogy azért kényelmes ezt gondolni, mert ez az, ahogy mi csinálnánk. Ez a mi megoldásunk. Tehát, hogyha megkérdezné valakit, hogy oldanád meg azt, hogy valakinek már este a képernyőjén az legyen, amin éppen most gondolkodik. Az lenne az első, az, tehát tudni kéne, hogy mire gondol, nézzük meg, hogy merre járt, és akkor ott kivel beszélt, és miket mondott, és akkor az alapján, mert így csinálnád. De a számítógép, meg a mesterséges intelligencia máshogy csinálná, ő megismert téged az internetezési szokásaid alapján, és utána előrejelzi, hogy mit szeretné, illetve amit mondtam is, már hetek óta befolyásol arra, hogy
igen,
mit akarsz.
Valószínűleg azért kényelmetlen ez a verzió, mert ez nagyon-nagyon kikezdi az önértékelésemet szintén. Hogy én
nem vagy ura annak, amit csinálsz. Ne haragudj.
Hát egyrészt, másrészt meg komolyan, hogyha ez működik, már pedig azért nagyobb százalékban működik, mint nem. Tehát, hogy tényleg tudja prediktálni, hogy valószínűleg engem mi fog érdekelni. Ugye az alapján, hogy a többi olyan, mint én, mire kattintott, az alapján valószínűleg engem is az fog érdekelni, és néha nagyot lő mellé, de hát általában nem. Szóval ez alapján akkor is kimondhatjuk, hogy én egy kiszámítható, profilozható, egy darab statisztika vagyok, és aszerint viselkedem a szabad akaratommal, amit a statisztikában kimutatott prediktív modell megálmodott rólam. Tehát, hogy nem vagyok több, mint egy fogyasztó egység.
Gyakorlatilag ezzel ezt mondjuk ki. Sajnos ezt sajnos ki kell mondani.
Igen, és hát ugye nyilvánvalóan én azt látom, hogy itt ilyen félmegoldások nincsenek. Hogyha ez téged zavar, akkor szerintem tehát van ez a középutazás, amit rendszeresen szoktam besingelni ebben az adásban, hogy ez a torböngésző, privacy ide-oda, mindent megvédek, sehol ne trekkeljenek, mindent elrejtek magamról, álnév, tehát nem, tehát meg fogják oldani, hogy belekerülj ebbe a loopba, tehát szerintem itt tényleg a kecskefarm, vagy a teljes elengedés és betagozódás. Tehát, hogy én nem gondolom, itt vannak ilyen half measure-ök.
Ha már kecskeform, Johan Hari azt csinálta, hogy elment egy egész nyarat egy ilyen kis kikötővárosban, töltött egy kis kabinban, ahol épp hogy volt annyi áram, hogy legyen egy lámpa, megvitt magával egy buta telefont, amivel segélyhívásokat tudott csinálni, és két hétig rettenetesen élvezte, aztán elkezdtek rajta kijönni az elvonási tünetek, hogy valaki azonnal rohadtul adjon neki egy iPhone-t, mert különben megbolondul. És hát leírja ott, hogy ő küzdötte le ezt az egészet, meg milyen tapasztalásai voltak, végigcsinálta ezt a 3 hónapot, és nagyon szomorú azt, vagy szomorúan vette tudomásul, hogy miután visszament a világba, és próbálta, ahogy te is mondtad, így mesterségesen fenntartani ezt a fajta elzártságot a rendes környezetében, ez szinte teljesen megvalósíthatatlan. Tehát nyilván hallgatom tovább a könyvet, és kíváncsi vagyok, hogy van-e valami megoldása, vagy javaslata erre hosszú távon, de mindenképp azt javasolja már most is, hogy igyekezzünk nem megosztani a figyelmünket. Tehát ha valamit csinálunk, akkor próbáljunk arra koncentrálni, és addig a környezetünkből távolítsuk el azokat a dolgokat, amik megzavarhatnak, kapcsoljuk ki az értesítéseket, vagy tegyük repülőbe a telefonunkat.
Tudod, hogy érzem magam most? Bocsáss meg, a szabadba vágok, de hogy szerintem most már azért nagyon sok éve podcastelünk, és hogy annyiszor jött már elő ez a téma, és annyi videót fogyasztottunk el erről, és annyi cikket olvastunk el erről, hogy kicsit azt érzem, hogy ezek a tanácsok, hogy ez a tedd repülőbe a telefonod, meg ne legyenek a homescreeneden social appok, meg kapcsolt ki notifikációkat, meg ilyesmi, hogy ezek a mikorunknak az alkohol méreg plakátjai. Hogy ezek azok az alapvetések, amiket mindenki tud, mindenki felfog józan ésszel, és teljesen lehetetlen így élni. Tehát nem tudod megcsinálni. Most én belegondoltam ennek a sávónak a helyébe, hogy most akkor én buta telefonnal villanyrezsóval bezárkózom egy kabinba, hát nyilván felkötném magam. Tehát nem lehet. Olyan keszonbetegséged van azután, ahogyan mi most élünk, hogy nem lehet. És nem tudom, hogy nem az-e a megoldás, hogy valahogy így kiegyezni az ellenséggel, hogy akkor... megtalálni azokat a pontokat a napodban, amikor nem engedsz neki, de amúgy meg nem bünteted magad azért, mert igen.
Figyelj, ő azt írja, hogy amit nap mint nap tapasztalunk, az az, hogy egy folyamatos információ dömping éri az agyunkat, olyan mennyiségű információ áramlik be rajta, amit egyszerűen csak ezzel a szétszabdalt szortírozással lehet valahogy lekezelni. Nem erre vagyunk kitalálva, és emiatt nem is tudjuk értelmesen felfogni szinte semmelyik részét sem. Viszont hogyha kiiktatsz ebből az információ áradatból, tehát visszamegyünk például oda, hogy valaki hazaér a munka után, és van egy újság, és elolvassa azt az újságot, és nincs más, amire figyelne, ahogy nagypapád is, csak elolvassa az újságot, vagy olvas egy könyvet, akkor az van, és hogyha az agyad tud arra az egy dologra koncentrálni, amit éppen csinálsz, akkor működik úgy, ahogy alapvetően ki van találva a működése. Tehát és sajnos ennek a megteremtése, amit mondtál is, hogy itt vannak ezek a jó tanácsok, nem a jó tanácsokat kell folyamatosan újra és újra hangoztatni. Tehát én nem is ezért hoztam fel ezt a témát, hanem inkább az, hogy igenis van értelme mindenkinek megkeresnie a maga módját, hogy tud arra az egy dologra koncentrálni, amit éppen csinál, mert akkor, annak akkor lesz értelme. Mert hogyha folyamatosan úgy próbálsz inni, hogy egy tűzoltó fecskendővel nyomják az arcodba a vizet, valószínűleg jut a szádba, és le is nyeled, de ez így kezelhetetlen.
Ez jó kép. Egyébként hát most erre van egy ilyen, hát nem válaszom, de hogy egy gondolatom, például a tegnapi napom az úgy nézett ki, hogy, és ezt most realizálom, ahogy gondolkodtam ezen, hogy én tegnap nem hagytam el a lakást, amit utálok, tehát hogy még a legszarabb időben is legalább egy fél órás sétára ki kell mennem, mert baromi természetellenes egy lakásban lenni mindig. Na mindegy, szóval tegnap így ledolgoztam a kis 6-7 órámat, vagy nem tudom, és konkrétan közben szégyeltem magam, annyira nem tudtam odafigyelni. Tehát elvégeztem végül, amit muszáj volt, de tényleg 4 percenként kellett valamivel kiszednem magam belőle, annyira untam. És délután egy ilyen kitekintés során a munkámból láttam, hogy egy nagy magyar YouTube csatorna vágót keres, és lehet jelentkezni vágónak. És ki volt rakva egy ilyen, mit tudom én, nyers 50 perces videó, és akkor pályamunkákat kell beadni, hogy te ezt hogy vágnád meg. És felcsillant a szemem, hogy engem ez a dolog érdekel. És nekiültem itt a délután 5-kor, hogy ezt most csak így csak elkezdem, hogy így kb. Hogy kezdenék neki, aztán majd holnap megcsinálom. És azt vettem észre, hogy 20 óra 40 van, nem vacsoráztam, éhes vagyok, és mindjárt kész.
Üdv a flow-ban.
Igen. És hogy arra jöttem rá, hogy basszus, valójában egy idézőben tökéletes élet az abból áll, hogy mindig pont azt tudod csinálni, ami éppen ma adja a flót. Lehet, hogy ez ma egy kertészkedés, holnap meg matematika, azután meg egy könyv, De hogyha mindig azt tudnád csinálni, ami flow-ba rak, nyilván nem, nincs ilyen élet, tehát a leggazdagabb ember a világon, aki jelenleg a vagyonát arra használja, hogy a Twitteren egy hülye gyerek, mindegy. Szóval nem, tehát nincs annyi vagyon, nincs annyi lehetőség, nincs annyi tudatosság a világon, hogy ilyen életet tudj élni, de iránynak talán ez, hogy nyilván legnagyobb luxus azt mondani, hogy hát ma nem érzem a munkámnak a flow-ját, úgyhogy ma nem dolgozom, nyilván ilyet nagyon kevesen tudnak szintén csinálni. Szóval ez, hogy igazából akkor tudtam egy dologra figyelni, és akkor nem érdekelt a legkevésbé sem, hogy mi történik a világban, a politikában, a Twitteren, a Facebookon, amikor éreztem, hogy ez a dolog, ez most engem annyira érdekel, és annyira fontos, hogy én csináljam, és most csináljam, és így csináljam, hogy nem is jutott eszembe semmi más. És hogy valahogy ezeket a dolgokat megtalálni, az annyira rohadt fontos.
Na, de hogy... És akkor itt is áldozatot csinálunk magunkból, mert azt mondjuk, tehát teljes mértékben megvalósítottad azt, amiről az előbb pár perce azt beszéltük, hogy megvalósíthatatlan. Nem voltak zavaró tényezők, azt csinálhatott a telefon, amit akar, nem kellett négy percenként megszakítani a dolgot, hogy valami mással foglalkoz, egyszerűen elmerültél ebben a dologban, és csináltad, de hogy... Azt mondjuk erre, hogy hát jó, hát tök jó, hogyha te rátalálsz erre a dologra, és akkor ez a dolog is így megtalál, és akkor van. Szerintem ezennél előidézhetőbb, mesterségesebben már. A mesterségeset úgy értem, hogy nem kell hozzá csodának történnie, hogy találjunk ilyen dolgot. Lehet, hogy nem a munkádban találod meg, ami a napodnak egy nagy része, hanem valami más dologban, amit a munkán kívül csinálsz, de ettől függetlenül meg lehet. Tehát neked sem most ez a vágás jelenleg úgy de facto nem a munkád. Szeretnéd, hogy az legyen, vagy valami hasonló dolog legyen, de a munkádban nem találtad meg a flow-t, megtaláltad valahol máshol.
Hát igen, csak hogy ez mondjuk tök ritkán történik. Tehát, és valószínűleg itt lehet értelme annak, amit mondasz, hogy ezt mesterségesen meg kell tanulni előidézni, mert hogyha ez nem történik nagyon-nagyon sokáig, az elképesztően depresszív hatású, tehát...
Erre van recept. És valószínűleg most már a másik témámmal nem fogunk foglalkozni, így ezt el is engedem, majd egyszer beszélünk róla, de hogy a flow state-nek az előidézéséhez arra van szükség, erre van egy, tehát a Csíkszentmihályi az leírta, hogy ehhez mi kell, olyan feladatot kell csinálnod, amihez eléggé kompetensnek érzed magad ahhoz, hogy nekifogj, de kellően kihívást jelentő, tehát ilyen challenging feladat, hogy ne kisújból rázd ki. Jelenleg a munkád, amit csináltál, azért volt annyira dögunalom, mert egyáltalán nem volt challenging valószínűleg. Tehát biztos, hogy meg tudod csinálni, nem volt benne semmi különösebben kihívást jelentő dögunalom. Viszont ebben itt a rögtön ennél a feladatnál egyrészt volt egy cél, egy ok, ami miatt csinálod, hogy ezzel akár lehet egy állást szerezni, ami közelebb visz a te nagy célodhoz. Ez volt az egésznek a mögöttes célja, tehát ezzel megvan a cél. Meg volt benne a challenging, ilyet még nem csináltam, teljesen ismeretlen videóanyag, nem tudod, hogy milyen lesz, nem tudod, mit kell belőle csinálni, meg tudom-e csinálni. Vajon tudok-e valami jó ilyet csinálni bele? Viszont kellően magabiztos voltál a saját tudásodban az, hogy azért hozzáfogni hozzá, mert hát annyira már értek hozzá, és ez a három dolog kell hozzá. Kellő képesség arra, hogy meg tud csinálni, kihívás, mert valamilyen szintű kihívás benne, ami olyan magasra teszi a lécet, hogy azért nem csak átléped, és valami cél, ami a végén, tehát közelebb visz egy másik célodhoz, vagy ha elérsz vele valamit, az neked sokat jelent. Ezek mind előálltak, ez a három dolog, és kész, ott is voltál benne.
Igazad lehet, vagyis hát nem neked, hanem az öreg Mihálynak.
Ja.
Imádom ezt a nevet egyébként, hogy Csíkszentmihályi Mihály, és ezzel kimegy külföldre, és kimondatja másokkal, mekkora troll.
Hát szegény Johann Hari, aki egyébként a saját könyvét olvasta föl, először nem értettem, hogy az ő nevét mondja, mert olyan furcsa angolsággal ejti ki a Mihályt,
Mihaly Csíkszentmihalyi.
Mihaly. Azt hittem valami indiai emberről beszél, a Mahaliról, de na mindegy, szóval ez nem az ő hibája. Ilyen furán kell kimondani a magyar neveket, de hogy erre van szükség, és tök jól illusztráltad, baromira örülök neked, hogy flóba kerültél tegnap.
Köszönöm, én is.
És hogy sikerült a videó?
Szerintem jól, be is küldtem. Elmondhatom, semmi izé nincs benne. A fókuszcsoport Ádám hirdetett egy ilyen pályázatot, hogy egyszer annyi tartalmat gyárt, hogy nem tudja maga vágni, és akkor vágót keres. És nem tudom, mivel nézem a csatornáját, ismerem a stílusát, gondoltam, összerakok egy ilyen izét, és szerintem tök jó lett, úgyhogy meglátjuk.
Ugye, egyébként van még egy dolog, ami nagyon tud segíteni a flowba kerüléshez, és ezt is kimondtad, de a Mivel az időszűkében vagyunk, ezért nem akarlak most rávezetni, az nagyon segít a flowba kerülésben, amit akkor mondtál, hogy na, ebbe csak így belenézek egy kicsit, csinálok bele egy kicsit, majd holnap megcsinálom az egészet, vagy valamikor.
Ja, ez a 5-minute rule, ugye?
Igen,
ez a,
ha igen. Elkezded csinálni, tehát a legtöbb ember azért tesz félre valamit heteken, hónapokon keresztül, mert azt mondja, majd akkor fogok neki, amikor lesz időm megcsinálni az egészet. Te azt mondtad, hogy nem érdekel, hogy mennyi ideig, lehet, hogy csak holnap lesz időm az egészet megcsinálni, de azért egy 5 percet most belerakok. Annyit, hogy úgy egy kicsit belenézek, és annyi bőven elég. És ott ráéreztél az ízére, ott volt a másik 3 komponens, ami a flowhoz kellett, és bum, elvesztél a világ számára, és este 8-kor mondtad, hogy what? Úristen, mindjárt kész. És mennyire jól érezted magad, és az egész napodra gondolom rányomta, hogy ez a nap, ez nagyon jó volt. És nem azért, mert hasznos volt, egyszerűen csak fókuszált figyelem állapotában voltál egy viszonylag hosszú ideig. Ez nagyon-nagyon jót tesz az agyadnak. Ebben szeret lenni.
Igen.
Nem a tűzoltó tömlőből kaptad az információt, hanem konkrétan abból a kis a tányérodon volt valami, és arról kellett a megfelelő módon csipegetni, és ez így volt jó. Remélem, hogy sikerül a pályázat egyébként. Szerintem tök menő lenne.
Ja, ha izgi lenne, igen. Végre csinálják valami mást. Igen. Tehát vágásban amúgy azért eléggé otthon vagyok így az adások miatt, bár mondjuk mostanában ezt sem fogom például vágni, de hogy érdekes, hogy mennyire kialakul egy szemlélet, hogyha így mit a 7 éve tartalmat gyártasz az internetre, hogy már miközben a partnered vagy te mondasz egy mondatot, már azt figyeled, hogy itt van-e dolgom vele, hogy ez itt jól jött-e ki, vagy hát, kell igazítani a tempóján, és hogy mi már azért rutinosak vagyunk, itt nem kell, tehát általában ez működik, de néha vannak ilyenek, hogy tudod, ilyen úristen, hogyha pontot nem szólok a szavadba, akkor milyen jó lett volna, és akkor ilyen így fejemben húzogatom a kis trigulákat, hogy jó, ilyen 28 perc környékén ott közbeszóltam, azt kivágom, és akkor
ezt
nem zavarja
mondani,
a hallgatót.
Hogy megvágod közben. Ez nem azt jelenti, hogy nem vágod meg, csak tudod, hogy mit kell csinálnod, és tudod, hogy mi az, amit el lehet engedni. Nem kell újra hallgatnod az egészet ahhoz, hogy aha, jó, akkor ezzel a 40 perccel itt nem csinálok semmit, hanem közben tudod, és tudom én, ilyen mind note-okat csinálsz magadnak.
Igen, igen, igen. Ja, úgyhogy ja, reméljük ebből lesz valami, de szerintem már elengedünk titeket, mert lejárt az időnk. Én köszönöm a témát, nekem jól esett.
Ja, én is. És tök jó, hogy amiket meséltél, és szerintem én és a hallgatók együtt szurkolunk, hogy sikerüljen a pályamunkád.
Köszönöm szépen. Aranyosak vagytok. Ezt megelőlegezem a hallgatóknak, akik még erről nem tudnak semmit ebben a percben.
Ja, de reméljük, hogy rengetegen fognak hallgatni most is, mint múlt héten, és meg mindenhol egyébként értékeljetek, hogyha van kedvetek. Sajnos ez a világ így működik, hogy akkor jó, hogyha értékelve van, de ha nem akartok, akkor nem kell, mert nem ebből élünk, ezt csak úgy csináljuk nektek.
Így van. No, hát akkor kellemes hetet nektek, és hát hogyha olyan szerencsétek van, hogy olyan országból hallgattok, ahol nincsen tél, akkor egyrészt irigy vagyok, másrészt örüljetek neki. Mi megyünk vissza sírni a hidegbe és a szürkeségbe. Szevasztok!
Sziasztok!